Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizonyára sokaknak kezébe került a 2003-ban magyar nyelven is megjelenő Da Vinci Code, Dan Brownnak a könyve, amely hát valami félelmetes és hatalmas erejű robbanással hatott a nyugati civilizációra, a Bibliát ismerő, Bibliát olvasó nyugati civilizáció embereire. Hihetetlen módon próbált meginoktatni olyan sok évszázados igazságokat, hagyományokat, amelyeket az egyház őrzött évszázadokon, évezredeken keresztül. És a címe az tulajdonképpen valami ilyesmi is volt, hogy két évezrednek a legnagyobb botránya és a legnagyobb leleplezése, amit ez a könyv magában foglal és magában tartalmaz. A szerző által felvetett igazság, Dan Brown által felvetett igazságnak nevezett könyvtartalom nem újszerű. Ha valaki egy kicsit is utána járt annak a média háborúnak, ami Dan Brown körül folyik, akkor tudhatja, hogy ő egy plágium peren is most már lassan túl van, hiszen többen is megvádolták azzal, hogy a könyvében leírt dolgok, történetek, azok nem a saját ötletei, hanem valamikor még az 1900-as években, és attól fogva folyamatosan, fölmerült egyes emberekben az a fajta fikció, az a fajta elképzelés, hogy Jézus nem halt meg fiatalon a keresztfán, hanem családot alapított, és megházasodott Mária Magdalénával, az ő egyik tanítványával, és hogy az ő leszármazottai egészen a mai napig is élnek. Tehát ez nem Dan Brownnak volt a feltalálása, ezt már korábban is gondolták és hitték. És hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy az egész misztikus köd, ami e körül a történet körül van, a Sion társaság, a templomos lovagok, a Szent Grál, ez mind-mind nagyon hosszú évtizedek óta hosszadalmasan foglalkoztatta már így a tudományos világnak, vagy a tudományos világgal kacérkodó embereknek a képzeletét. Dan Brown maga művészettörténész, ezt csak azért bocsátom előre, mert a könyvében többszörösen is kitér arra, hogy azok az adatok és tények, amiket ő a könyvében közül, azok igazak, azok tényszerűek. Azonban tudjuk azt, hogy ez nem így van. Ezt nem csak én mondom, hanem számos olyan kutató, akik onnantól kezdődően, hogy ez a könyv megkezdte a maga szenzációs előrelépését az emberi köztudatban, onnantól kezdődően próbálták cáfolni Dan Brown állításait, és hát ebből is már egész ilyen komoly médiaháborúk alakultak ki a szerző és a különböző tudósok között. Magyar nyelven is megjelent nem is egy könyv, ami a Da Vinci Code-nak a cáfolata, illetve a Da Vinci Code-nak a leleplezése, a hazugságainak a leleplezése címet viseli. Én most ezekre a könyvekre nem térnék ki, beszélgethetünk róla, de nem ez az előadásunk lényege, hanem ezzel csak azt akarom előrevetíteni, hogy ő művészettörténészként nyilván sok mindennel találkozott az életében, ami a Bibliához és a Szent Grálhoz, Jézushoz, Leonardo da Vincihez, illetve ez az egész történethez kapcsolódik. Azonban soha ne felejtsük el, és ne tévesszük szem elől, hogy nem igazán kimondottan történészről és régészről van szó. És a könyvet kézbe véve és sorait elolvasva azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember történészként és régészként hát egy kicsit úgy meglepődik egy-egy állításán. És nyilván itt nincs mindenre lehetőségünk, hogy minden részleteiben kitérjünk a könyv adalékaira, azokra a szereplőkre, helyszínekre és tényekre, amelyekre hivatkozik. Itt csak és kizárólag szigorúan két dologra fogunk szorítkozni majd a mai este, amik mind a Biblia hitelességével kapcsolatosak. A történetet valószínű mindannyian ismerjük, ebbe tényleg nem is fogok belemenni, csak olyan szinten, hogy azért mégis fölvezessük. A történet egy gyilkosság és egy akörüli nyomozás, és ha valaki így olvassa végig a könyvet, és azt mondja, hogy ez egy rendkívül jól kitalált és jól felépített misztikus krimi, és így kezeli, akkor azt mondom, hogy jó, hiszen ebből van nem is egy, és miért ne lehetne egyel több a piacon. A probléma ott kezdődik, hogyha valaki a könyvnek az állításait, a gyilkosság közbeni nyomozást és a nyomozás során felmerülő rejtélyes kódokat, a kódok megfejtését és különböző történeti utalásokat 100%-os pontossággal és 100%-os hitelességgel kezeli. A történetnek a kezdő állomása a párizsi Louvre, ahol meggyilkolnak egy embert, és tulajdonképpen ennek a gyilkosságnak a hatására kerülünk bele visszafele a történelemben, először Leonardo da Vinci korába, az ő festményeibe, a festményeibe kódolt üzenetekbe, majd pedig visszakanyarodunk egészen Jézusi korig, és a történet folyamán a nagy szenzáció, ami lelepleződik, az az, amiről már beszéltünk is, hogy Jézus tulajdonképpen nem volt egy isteni lény, egy egyszerű ember volt, valamiféle küldetéstudattal, de alapvetően családot alapított, felesége volt, gyermekei voltak, és a leszármazottai máig élnek, és az ő leszármazottait védik, védték régebben a templomos rend, illetve a Sion rendje. Nagyjából ez Dióhéjban a történet, nyilván ennél sokkal színesebb és sokkal izgalmasabb, de valahol lecsupaszítva a sztori önmagában elég szimpla. Ami izgalmassá teszi, az magának a szerzőnek a gondolatvezetése, illetve az elrejtett kis gegek, amik benne vannak ebben a történetben. Ugye a szerző arra épít, és ennek megint csak van igazságtartalma, tehát azért nehéz a könyvön sokszor eligazodni, mert van benne sok igazságtartalom, amit összekever a szerző a saját gondolatjátékával, a saját fikcióival, de a könyvben végig úgy érződik, meg a filmben is, mintha ezek igazságok lennének. Az tény, hogy Leonard egy nagyon különleges reneszánsz ember volt, aki amellett, hogy festett és szobrokat alkotott, rendkívüli módon értett a természettudományokhoz, hihetetlen találmányai voltak, és korát megelőzően képes volt olyan találmányokat felfedezni, lerajzolni, amelyeket jóval később fedezett fel az emberi történelem. Leonardot, akinek az önarcképét látjuk, épp ezért nagyon sokféleképpen próbálták és próbálják értelmezni a mai napig is. Nem tudom, milyen variációkat tetszettek hallani, de én például ilyet is hallottam, hogy egy időutazó volt, aki visszament a jövőből a múltba, és ezért tudott annyira korát meghaladó dolgokat lefektetni, tehát nagyon sokféle elképzelés van az ő személyével kapcsolatosan. De ami tény, és itt mondjuk itt jön be az, hogy Dan Brown maga is művészettörténész, az az, hogy maga Leonardo, amikor a festményeit elkészítette, akkor a festményein hagyott bizonyos kódokat. Hagyott olyan jeleket, hagyott olyan üzeneteket, amelyekkel meg akarta szólítani a közönségét, és amelyeket, hogyha kódoltak, tehát ha értelmezték ezeket a jeleket, akkor gazdagabbá vált, tehát valami titkos információt, valami titkos tudást szerzett meg az az ember, aki értelmezni tudta ezeket a jeleket. A könyv is fölveti, de tulajdonképpen nem csak a könyv foglalkozik ezzel, hogy mindez azért lehetett, tehát azért volt Leonardo ilyen nagyon izgalmas és érdekes ember, mert hogy egy nagyon misztikus keresztény társaságnak, értelmiségi társaságnak, a Sionrendnek volt az egyik nagymestere. Most a Sionrendről sem fogunk itt most beszélni, csak egy ábrát hoztam róla. Ennek is megvan a magyar nyelvű weboldala is, a Sionrendnek, ez a titkos társaságnak ez az emblémája, ez a logója. És ha valaki rákeres bármilyen internetes keresőbe, magyar weboldala is van most már a Sionrend társaságának, és ott lehet rábukkanni arra, hogy a középkortól kezdődően, itt a 12. századtól tünteti fel generációkon keresztül egész a 20. századig, hogy ennek a misztikus rendnek kik voltak a nagymesterei. És ha nézzük a sort, itt, ami érdekes lehet a számunkra, nem tudom, hogy kinek ismerős, Nicholas Flamelnek a neve, gyerekek esetleg, akik Harry Potteren éldegélnek mostanában. Nicholas Flamel az első kötetben megjelenik. És lejjebb, aki hát számunkra most érdekes, az Leonardo da Vinci, akit szintén Dan Brown is úgy állít be, illetve ez a Sion rendje weboldal is úgy állít be, hogy ő is ennek a misztikus rendnek volt a nagymestere, és hogy ennek a rendnek az lett volna a funkciója, és innentől kezdve megint már a fikciók birodalmában járunk, ennek a rendnek az lett volna a feladata, hogy Jézus több generáción keresztül és máig is élő leszármazottait védte, és óvta ezt a vérvonalat, ami ennyire szent volt. Egyébként magát a könyvet, ha már itt a Harry Potterre átgondolat társítottunk egy kicsit, magát a könyvet összeszokták kapcsolni a Harry Potterrel, és azt mondják, hogy ez a felnőttek Harry Potterre ez a regény, mert hasonló izgalmat és hatalmas olvasási mániát váltott ki. Hát ezt én magam is aláírhatom, mert most az előadás előtt próbáltam volna egy Da Vinci kódot szerezni, hát Kecskeméten egy darabot nem lehet a könyvtárban már fellelni, mert hogy 21 van belőle, de egy sincs bent a könyvtárban. Tehát ez mutatja, hogy az érdeklődés igen nagy a könyv iránt a mai napig is, holott már 3 éve jelent meg. Tehát egyfajta olvasási lázt indított el, és ami még érdekes, amit ilyen statisztikaként olvastam róla, hogy 42 nyelvre fordították le, és 25 millió példányban kelt el. Tehát iszonyú nagy az érdeklődés, tehát valamit megmozgatott Dan Brown, hogy mit, azt még nem tudjuk, de minden esetre az érdeklődést erősen felkeltette a téma iránt. És ami még döbbenetes volt a számomra olvasni így a különböző kritikákat, meg adatokat, hogy a franciáknál végeztek egy felmérést, hogy a francia lakosság hány százaléka hiszi el Dan Brown állításait. Most szívesen megkérném őket, hogy ki az, aki elhiszi, hogy tegye fel a kezét, de nyilván nem akarok ilyen kényszerhelyzetbe hozni senkit, de érdemes lenne egy ilyen titkos szavazást tartani, hogy az itt jelenlévők hány százaléka hiszi el azt, amit Dan Brown állít. Most lehetne tippelni, mit gondolnak a franciák, hány százaléka hitte el, vagy hiszi el azt, hogy Dan Brown állításai 100%-ig igazak. 24-25 százalék, tehát közel 30%, a minden negyedik ember azt mondja, hogy igen, igaz. és ezen felül van még egy majdnem 10%, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy vannak benne itt-ott némi melléfogások, de alapjaiban a könyv igaz. Tehát igen sok ember számára mérvadóak azok, amiket Dan Brown leír. És még egyszer mondom, itt az a veszélyes, hogy nagyon sok igazság is van benne, de aztán jön a csúsztatások, illetve a fikcióknak a területe, de a kettő nem válik el. Tudományos világban azt szokták mondani, hogyha én így dolgoznék mondjuk az egyetemen, a tanáraim akkor azt mondanák, hogy ez a lehető legrosszabb variáció. Szóval akkor vagy legyek regényíró, vagy legyek tudós, de a kettőnek az ötvözete, amennyiben ezt tudományosan művelném, ez a lehető legrosszabb, hogy valaki a tudományos tényeket és a fikciót összekeveri. Most nyilván ez egy regényen nem kérhető számom. Az, ami tehát igaz mondjuk, megint csak így visszakanyarodva az alaptörténethez, és ez Dan Brown művészettörténészként nyilván tudta, az az, hogy Leonardo, ahogy mondtam is, kódolta sokszor, sok esetben a festményeit. És hát az, ami elindítja többek között az egyik festmény, ami elindítja a gondolkodást, és tovább viszi a Mária Magdalénával fűződő esetleges kapcsolatát Jézusnak, az az utolsó vacsora képe. Az utolsó vacsora nem így néz ki. Tehát aki járt már mondjuk, és látta élőben a Sixtusi kápolnában, bár azt hiszem most restaurálták éppen, de eléggé rozoga állapotban van, tehát ez nyilván már egy sokszorosan retusált ábrázolása az utolsó vacsorának. A festmény középpontjában Jézus, a tanítványai körében zajlik az utolsó vacsora, ahogy az evangéliumi történet is van. És ami problémás ezen a képen, legalábbis Dan Brown szerint, az ez a figura, a hosszú hajú és fiatal figura, akit a hagyományos értelmezés szerint a szeretett legfiatalabb tanítványnak, Jánosnak szoktak értelmezni és értékelni a képen, hiszen a Biblia is azt írja, az utolsó vacsorán János ott volt közvetlenül Jézus mellett, sőt a kebelén pihent, mert így fejezte ki a szeretetét Jézus iránt. És hát ez a bizonyos alak az, ami a Dan Brown könyvében Mária Magdalénává, egy női figurává változik, és kifejezi kettőjüknek a bensőséges kapcsolatát. Most ezen a szálon nem megyünk tovább, de ugye ez is egy olyan terület, ami már megint azt mondom, hogy ez a fikció. Addig igaz, hogy Da Vincinak vannak érdekes kódolt üzenetei a festményen. Például nagyon sokak számára kérdés, és nem tudom mennyire fog látszani, de majd otthon esetleg tessenek előhúzni egy utolsó vacsorát. Itt van a képen egy kéz, ami egy kést tart a kezében. Például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem lehet tudni, hogy ki tartja a kést a kezében, majd tessenek megnézni a képet közelebbről. Olyan, mintha Júdás, az áruló fogna a kezében a kést, de aztán kiderül, hogy nem. Tehát ha valaki közelebbről megnézi, akkor látszik, hogy Júdásnak a keze sötétebb, és az, aki a kést tartja a kezében, az egy hófehér kéz. És például ez is egy ilyen rejtélyes szimbólum a képen, hogy ki tartja a kezében a kést. Ez megint egy ilyen levegőben hagyott mondat, tehát vannak valóban a festményen érdekes dolgok, de szerintem nem éppen Jánoson kéne fennakadni hosszú hajjal, hiszen a régi időkben a hosszú haj volt az általánosan elfogadott. Ma egy kicsit meglepődünk rajta, és könnyen azt mondjuk, hogy hát hosszú hajjal nő, bár azért ez már a mai 21. században sincs így ennyire egyszerűen, de a régi világban mindenkinek hosszú haja volt, tehát pusztán ez, hogy valaki hosszú hajjal ül itt az asztalnál, Jézusnak is hosszú a haja, ez az erővel ő is lehetne nő, tehát így ebben pusztán önmagában nem hiszem, hogy bele kellene látni bármit is. És hát ugye a történet szerint, illetve a könyv szerint az ő kapcsolatukból születtek gyermekek. Mária Magdolna kimenekült valahova Galliába, és aztán a Merovin király családdal került kapcsolatba, így Jézusnak a leszármazottai, ergo a Merovin király családba keveredtek bele. És hát innentől kezdve mondom azt, hogy ez aztán már tényleg nagyon-nagyon fikció, hiszen a Merovin királyi családi dinasztiát elég jól ismerjük a történelemkönyvekben, és igazán nem ismerünk semmi olyan ága-buga ágat, akik ilyen ismeretlen, ilyen galliai Mária valakitől születtek, származtak volna. Tehát innentől kezdve megint azt mondom, hogy egy történész ezt igen gyorsan, ezt a szálat is elvágná. De megyünk tovább, mert hogy nekünk továbbra sem ez a fő témánk a mai estén, csak előre bocsátom, hogy milyen problémakörök vannak. És hát itt jön az a mondat, rögtön a 11. oldalon, hogy mindeközben, miközben nagyon sok problémás terület van, amit Dan Brown érint, a 11. oldalon, a magyar nyelvű kiadás 11. oldalán kimond egy tételmondatot, hogy a műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak. Na most ez az, hogyha valaki ezt a mondatot lenyeli, és egy az egyben így kezeli a könyvet, akkor nagyon nagy tévedésekben van, és nagyon sok téves eszmét fog elsajátítani a könyv olvasása folyamán. A problémakörök, amikről beszélni fogunk az elkövetkezendő, illetve a mai előadáson, én ezt 4 pontban próbáltam összegezni, és mi az első kettőről fogunk röviden beszélni a mai estén. Ugye az első kettő az tulajdonképpen a Biblia hitelességét érinti, Ugyanis Dan Brown kétségbe vonja a Biblia szöveg hitelességét, és azt mondja, hogy az, ami a Bibliában le van írva Jézusról, az egy jóval későbbi mesterséges megcsinálás, és nem egy kortárs életrajz vagy leírás. A másik állítása az, hogy az Új Szövetség könyvei azok hiányosak, ebből kifolyólag maga az egész Biblia is hiányos, hiszen meglehetősen esetlegesen válogatták össze az Új Szövetség könyveit egyházak, egyházi zsinatok, de hogy a Biblia ilyen értelemben nem tekinthető objektívnek, hiszen egyfajta megközelítés Jézus életével kapcsolatosan, egy egyházi álláspont megközelítése. Nézzük is tehát akkor meg, hogy mit mondhatunk a Biblia hitelességéről a Da Vinci kód alapján, és mit mondhatunk a Biblia hitelességéről a Biblia önvallomása alapján, illetve a történeti régészeti tények alapján. Megint csak a könyvre hivatkoznék, remélem, hogy nem annyira levegőbe lógnak ezek a dolgok. A Da Vinci kódban olvashatunk egy ilyen mondatot a 341. oldalon, hogy mivel Konstantinus évszázadokkal halála után változtatta meg Jézus státuszát, hogy arra gondol, hogy maga a nagy császár Konstantin tette istenné Jézust, de egészen addig nem állította róla sem egyik életrajz sem, hogy Jézus Isten lett volna, hanem ezt Konstantin, akinek itt a képét láthatjuk, a nagy első állam és egyházi uralkodó, a nagy Konstantin, hogy ő tette volna Jézust istenné. És tovább folytatódik a mondat, hogy már ebben az időben dokumentumok ezrei léteztek Krisztus életéről. Konstantinus megrendelt és finanszírozott egy olyan új Bibliát, amely kihagyta azokat az evangéliumok, amelyek Krisztus emberi vonásait emelték ki, és feldúsította azokat az evangéliumokat, amelyek istenségét hangsúlyozták. Ez az egy tételmondat van, amit ma körül fogunk egy kicsit járni, mert ebben eszenciálisan minden benne van, amit Dan Brown állít a Bibliáról. Teszem hozzá, hogy ma önmaga azt mondja saját magáról, hogy ő vallásos, keresztény, ugyanakkor hozzáteszi, hogy sok vallás tanítványának tartja magát, tehát egy kicsit szinkretista gondolkodású vallásilag. Most Dan Brown nem kevesebbet állít, és teszi ezt annak hátterén, hogy a 11. oldalon leszögezi, hogy minden igaz, amit ő leír, és ezt a mondatot beleszövi valahova a regény cselekményeibe, ami azért eléggé kifejti áldásos tevékenységét az emberi agyakban, hogy a Biblia az egy mesterséges koholmány, amit valamikor a 4. század közepén Nagy Konstantin császár, akinek semmi köze nem volt igazán a kereszténységhez, tudjuk, hogy politikai ambícióból vállalta azt, hogy keresztényé lesz, és az egyházban egyfajta, és a vallásban egyfajta római birodalmat összetartó erőt látott, és hogy ez a Nagy Konstantin tudatosan csinált volna keresztények számára egy Bibliát, amiben Jézust istenné tették, és ennek tükrében, ennek a szűrőjében válogatta össze sok-sok ezer dokumentum alapján az Új Szövetséget. Valószínű, hogy ugye ismerős ez a mondat a Da Vinci kódból, és most szívesen megint, hogyha lehetőségem ennek kérdezném, hogy önök mit tudnak az Új Szövetségről? Mikor keletkezett az Új Szövetség? Miért pont az a 27 irat került be az Új Szövetségbe, amit most kezünkbe veszünk és olvasunk? Kik voltak, vagy hogyan állt össze az Új Szövetségnek ez a 27 irata? Tényleg olyan rengeteg dokumentum volt Jézus életéről az első, második, harmadik században, amiből sok ezer dokumentumból Konstantin nagy lazán válogathatott, mint a Blick, amikor elkezdik összeszerkeszteni egy-egy sztárról a híreket, hogy akkor innen is jött egy kis információ, innen is, és kiválasztjuk a legizgalmasabbat. Ez tényleg így lett volna, vagy valahogy egészen másképp működött abban az időben? Ugye tudva levő, hogy abban az időben, amikor a Dan Browni könyv szerint Nagy Konstantin összeállította a Bibliát, és megrendelte, hogy készítsenek el egy új szövetséget, abban az időben az a zsinat, amire Dan Brown hivatkozik, a Nicea-i zsinat 325-ben volt Krisztus után. Ezen a zsinaton itt láthatjuk történészek, egyháztörténészek bármelyik könyvben, utána lehet olvasni, egyöntetően állítják, hogy ezen a zsinaton sok mindenről szó volt, láthatjuk itt tételesen, hogy miről, egyfajta eretnekséggel szemben kellett föllépni. Megfogalmazták az egyetemes hitvallást, amit katolikusnak neveztek, ami akkor nem azt jelentette, mint most, hiszen nem volt egyházszakadás, hanem ennyit jelent maga a katolikus szó, hogy egyetemes univerzális. Tehát az a hitvallás, amit minden keresztény igaznak ismer el. Megállapították a húsvét dátumát, ami egy rendkívül bonyolult számítások alapján lett meghatározva, és elhatározták, hogy vasárnapot teszik az Úr napjává, hiszen vasárnap támad föl Jézus, és innentől kezdve vasárnapot fogja ünnepelni a kereszténység. Tehát ezek voltak a fő tételes pontjai ennek a zsinatnak. Ezen a zsinaton egyetlen árva szó nem esett a Bibliáról, egyetlen árva szó nem esett arról, hogy Nagy Konstantin Bibliát szeretne csináltatni, vagy hogy valamiféle új szövetséget kéne összeállítani a meglévő sok ezer dokumentumból. Tehát ennyit ennek az állításnak a hitelességéről, hogy mi is történt 325-ben Níceában, semmi olyan, aminek a Bibliához közelett volna. A másik dolog, amit állít Dembraun. Dembraun azt mondja, hogy sok ezer dokumentum állt a rendelkezésére Nagy Konstantinnak, hogy ezt a válogatást elvégezze. Nagyon szívesen leülnék Dembraunnal, és kérném, hogy mutassa meg ezt a sok ezer dokumentumot, érdekelne régészként is, történészként is, hiszen nem lennénk ekkora hiányosságban, mert hogy nagyon sok dokumentummal nem dicsekedhetünk, amik Jézus életéről, főleg kortárs forrásként beszélnek. Én most nagyon leegyszerűsítve három csoportra osztottam a Jézussal kapcsolatos forrásokat, és utána írtam az évszámot is, hogy körülbelül időben el tudjuk ezeket helyezni. A Jézus életével kapcsolatban a legkorábbi források az evangéliumok. Itt nem csak azokra az evangéliumokra gondolok, amik benne vannak a Szentírásban, az Új Szövetségben, hanem a többi evangéliumról is, majd ezekről nem sokára külön szólok. Tehát van egy csoport, az evangéliumok, ezek tekinthetők a legkorábbi forráscsoportnak. Itt az evangéliumok írói közül legalább 3-4 olyan van, aki Jézust személyesen ismerte, Jézusnak kortársa volt. És azért ilyenkor a történészek számára a mérvadó az, amit a kortársak írnak, és nem feltétlen az, amit sokkal később, esetleg évszázadokkal később élő emberek írnak. Tehát ebben az első szövegcsoportban talán a legjobban megbízhatunk, hiszen azok, akik az evangéliumokat írták, ők álltak időben legközelebb Jézushoz. Sok szemtanú is volt. Sokszor szoktam előadáson mondani, hogy most képzeljük el, hogy itt most valamelyikünk elhatározza, hogy nem akarok politikus nevet mondani, Zámbó Jimmyről ír egy könyvet. Mindannyian ismerjük még őt, és elkezdenénk írni valami abszolút blödségeket a kortársak számára, hogy Zámbó Jimmy járt itt, és ezt csinálta, és repkedett, és csodát tett, és halottakat támasztott fel. Ugye a kortársak elég gyorsan elkezdenék mondani, hogy mi van, mit mond ez az ember, miket állít erről az illetőről, akit mindannyian ismerünk. Ne felejtsük el, hogy azok az evangéliumok, amik legkorábban keletkeztek, kortársaktól születtek meg, kortársak tollából születtek meg, és nem olvasunk arról, hogy bárki fellázadt volna ezek ellen, és azt mondta volna, hogy mit írtok ti Jézusról? Hát mindannyian ismerjük, egyszerű ácsember volt, összeházasodott Mária Magdolnával, elmentek, vígan éltek sokáig, hát mit akartok ti róla ilyeneket összérni, hogy ő kereszthalált halt, és Isten fia volt? Tehát amikor erről gondolkodunk, ne felejtsük el, hogy kortárs evangéliumaink is vannak. A második szövegcsoport egy nagyon érdekes és tanulságos szövegcsoport, maga a Talmud, a zsidó hagyomány. A zsidó hagyomány nagyon érdekes, hogy a legkorábbi időszakban, tehát mondjuk az első-második században nem igazán beszél Jézusról. Úgy is mondhatnánk, hogy semmit nem ír róla. Amikor elkezd írni Jézusról, az már az az időszak, amikor a tanítványai, a keresztények elkezdenek tanítani. És a zsidók elkezdenek hitvitába kerülni a keresztényekkel, és mivel folyik ez a hitvita oda-vissza keresztény és zsidó oldalról, ezért elkezdenek írni magáról Jézusról is. Ez az a forráscsoport, amit van szerencsém közelről ismerni, hiszen egy zsidó iskolába járok, és be kell becsülettel vallani, hogy a legkukacosabb Dembraun rajongó sem találhatna olyan talmudi forrást, ami arra utalna, hogy Jézusnak felesége volt. A Talmud sok mindent állít Jézussal kapcsolatosan, elmondja, hogy az anyja prostituált volt, nem így fogalmaz, hogy az anyja prostituált volt, elmondja azt, hogy Egyiptomban tanult különböző varázsmágiákat, és ezzel a varázsmágiával elhitette az embereket, elmondja azt, hogy nem volt igaz ember, hogy csaló volt, hogy nem volt igazi hithű zsidó, sok mindent mond róla, általában nem nevezi néven, hanem mindenféle kódneveket használ, itt is a kód szó előkerül. Tehát kódneveken beszél Jézusról, de semmi olyat nem említ róla, ami ez a Dembraun-féle vonalat támasztaná alá. Márpedig azért gondoljunk csak bele megint a logikusan az egészbe. A zsidók hitvitáznak a keresztényekkel. Szeretnék ellehetetleníteni azt, hogy Jézus Isten volt, hogy feltámadt. Mi lenne a legegyszerűbb? Erkölcsileg lejáratni Jézust, nem? Nézzük meg a mai, megint csak elnézést, a közéletet, a politikát. Mi a legegyszerűbb egy ember hitelének a tönkretételében? Az a legegyszerűbb, ha erkölcsileg lejáratom. Jézus esetében is ez lett volna a legegyszerűbb. Ha tudtak volna a zsidók valami ilyesmit, hogy Jézus megházasodott, gyerekei lettek, ez lett volna az első, amit a Talmud szemére vett mondjuk a keresztényeknek, hogy ti beszéltek, amikor a ti tanítótok is tulajdonképpen nem mondott igazat, és nem is úgy élt, ahogy ti írjátok. A harmadik forráscsoport egy viszonylag korai, bár már jócskán nem kortárs forráscsoport, a római szerzők. Sajnos nem sok római forrásunk van, ezt is hozzá kell tennünk, összesen 3 hivatkozás van, ebbe most megint nem fogok belemenni, de utána lehet nézni. Tacitusnál, Svetoniusnál és Pliniusnál, ifja Pliniusnál találunk hivatkozásokat Jézussal kapcsolatosan. Ezek már jóval későbbi reagálások. Viszont ami egy történés számára, én azt gondolom, hogy kiderül ebből a 3 forráscsoportból, és ez vitathatatlan tény, az, hogy Jézus történeti személy volt. Az, hogy felesége volt, vagy nem volt, ez a forrásokból nem derül ki, hiszen nem térnek ki rá, már hogy így első kézben, hogy az evangéliumok nem említik, és ez mondjuk beszédesebb mindennél, hiszen ha lett volna a felesége, nyilván említették volna. De egy biztos, hogy ezből a 3 forráscsoportból az kiderül mindannyiunk számára, vagy mindenki számára, aki kicsit is objektíven áll a történettudományhoz, hogy Jézus történeti személy volt. Ennél jóval kevesebbet tudunk Mózesről, Buddháról, mondjuk egy Hérodotoszról, aki történeti könyveket írt, mégis elhisszük, hogy ők léteztek. Az evangéliumokról szeretnék még egy picit bővebben beszélni. Az evangéliumok, ugye ez az, amiről ír Dan Brown, hogy az evangéliumok közül bizonyosokat kivett Nagy Konstantin, ami neki tetszett, és bizonyosokat pedig eldobott, ami az egyháznak és neki nem tetszett. Ugye azt már próbáltuk cáfolni, hogy 325-ben ilyen nem történhetett, hiszen a zsinat nem is erről szólt. Nézzük meg azt, hogy mi volt az a sok ezer rengeteg evangélium, ami úgymond rendelkezésére állt Nagy Konstantinnak. Hát összesen egy olyan 15-16 evangéliumot ismerünk a Biblián kívül. 15-16, nem több. A 4 evangélium, ez a legfőső részben szereplő, ez az, ami benne van a Szentírásban. Ezek azok, amik a legkorábban keletkeztek. Ha nézzük az évszámokat, Jézusról azt tudjuk, hogy 31 körül halt meg, Krisztus után 31-ben halt meg, és az első evangéliumok egy 10-20-30 éven belül megszülettek az ő kereszthalála után. Tehát gyakorlatilag egy emberöltővel később már ezek az evangéliumok közkézen forogtak, és a legkésőbbi evangélium is az első század végére megszületett Jánostól, a szeretett tanítványtól, aki a Leonardo-féle festményen, hogyha jól értelmezzük, akkor ugye Jézus mellett ül. Kétféle evangélium csoport van még ezen kívül, itt is nem fogok nagyon részletekbe belemenni, nem akarok fárasztó lenni, csak mégis, hogy átfussuk a tényeket. Vannak az úgynevezett apokrif evangéliumok, amiket soha semmilyen egyházi fórum, soha semmilyen egyházi személy nem tekintett hitelesnek, hanem azt mondta róluk, hogy hát valaki írt valamit Jézus életéről, aki nem tekinthető hiteles személyiségnek, egyfajta mesék, egyfajta sztorik Jézus életével kapcsolatosan. És vannak az úgynevezett gnosztikus evangéliumok, ezek azért kerülnek egy külön csoportba, mert sajátos gondolatvilágot, a gnózis, a görög, hellén tudásvágyat, a miszticizmus, a misztikum iránt való vágyakozást tükrözik. És ez a fajta gnosztikus evangélium csoport is tulajdonképpen kimerül 5 darab evangéliumban, és ezek közül is a leghíresebbek azok a leletek, amelyekről a Júdás evangélium kapcsán ismét lehetett olvasni, ezek a Nag Hammadi leletek, és ezek a leletek azok, és ezek az evangéliumok azok, amelyek általában ismertek, mint gnosztikus evangéliumok. Itt a Dan Brown, ha valaki olvasta a könyvet, a Fülöp evangéliumára hivatkozik, ugyanis Fülöp az, aki egy fél mondatban azt írja ebben a gnosztikus evangéliumában, hogy Jézus a tanítványai közül Mária Magdolnával állt olyan kapcsolatban, hogy őt szájon csókolta. És hogy ez nagyon fájt a többi tanítványnak, és na ez az a fél mondat, amire Dan Brown ráépíti ezt az egész történetet. De ne felejtsük el, hogy Fülöp evangéliuma körülbelül 100-200 évvel később keletkezett, mint Jézus kora. Ez olyan, mintha én most elkezdenék állítani valamit egy 1900-as években élt emberről. Mondhatok róla bármit? Mondhatok gyakorlatilag, főleg ilyen intim részleteket, hiszen senki nem tud már megcáfolni. Tehát ennyit mondjuk így a gnosztikus evangéliumok hitelességéről. Egy nagyon fontos számegyenes következik, és itt próbálnánk egy kicsit időrendbe helyre rakni a dolgokat a fejekben. Jézus kereszthalála 31-ben történik. Az evangéliumok, azok az evangéliumok, amik a Bibliában benne vannak, rögtön az ő keresztre feszítése után néhány évtizeden belül megszületnek. És nagyon hamar megjelennek az első olyan dokumentumok, amik azt bizonyítják, hogy az új szövetségnek ez a 27 irata igen gyorsan összeállt. Nem kellett hozzá egyházi hitelesítés, nem kellett hozzá zsinat, nem kellett hozzá egy Nagy Konstantin, aki valamikor majd itt jelenik meg, egy jó 250 évvel később, hanem ez alatt az időszak alatt, tehát a második századtól egészen a negyedik századnak a közepéig elmondhatjuk, hogy megindul egy spontán folyamat, az egyház, illetve a gyülekezetek kiválogatják és kiszelektálják azokat az írásműveket, amiket apostolok írtak, tanítványok írtak, és ezeket az iratokat szentként kezdik kezelni. És ebben nincs vita. Igazából nincs vita, hogy melyek ezek a szent könyvek. Látjuk, hogy 110-ben egy Papias nevezetű egyházatya már együtt említi a 4 evangéliumot. 130-ban, 20 évvel később már van egy olyan dokumentumunk, amiből kiderült, hogy a 4 evangélium mellett már Pál leveleit is szent iratként kezelik. 10 évvel később, 140-ben egy Márkion nevezetű eretnek egy ellenkánont készít, majd a történészek, régészek számára egyértelmű logikai következtetés, ha van ellenkánon, akkor kell lennie egy kánonnak, tehát kell lennie egy olyan összeállításnak, amit az egyház szentként, a gyülekezetek szentként kezelnek. Mert így van értelme egy ellenkánont létrehozni, nem tudom, mennyire követhető a logika. Tehát 140-ben már van egy ellenkánon, amit a hivatalos gyülekezeti tanításokkal szemben kezel Márkion. 170-ben tudunk már arról, hogy az evangéliumok olyan szinten ismertek, hogy ez a Tacianus nevezetű, megint csak egyházatja, a 4 evangéliumból csinál egy történetet, egy evangélium harmóniát, ezen nagyon híres Diatesszáron, amit a mai napig is olvashatunk. És ez megint mondom, 200 év Nagy Konstantin előtt, majdnem 200 év. Tehát hol vagyunk attól, hogy Nagy Konstantin nekiálljon válogatni? Itt már össze vannak válogatódva az új szövetség iratai. 10 évvel később Irénaeusz a 27-ből már 24-et felsorol. 206-ban már 6 könyv megvan a Bibliából, a 66-ból 6 könyvet egybe sorol a Codex Barocco. Ezek mind-mind utána nyomozható tények, elnézést, hogy egy picit talán száraznak tűnik. Nagyon szívesen megosztom ennél részletesebben is a hallgatókkal, meg a jegyzetünkben tényleg sok minden ebből benne van. De ezek azért érdemes, hogy elhangozzanak, hogy tessenek hinni, hogy ezek tények. Amit Dembron állít, azok hipotézisek. Ezek tények megfoghatóak, elolvashatóak, mai napig kézbe vehetőek, hogy ezek az evangéliumok, illetve ezek a levelek, sőt itt már 24 könyv, az Új Szövetség 27 iratából 180-ban, tehát Nagy Konstantin és a nicai zsinat előtt már 250 évvel ezek együtt voltak, együtt kezelték őket. A gnosztikus evangéliumok, itt csak a ábrát mutatom, megint különbségtétel véget, csak itt íródnak meg, jóval később. Ami pedig igazából lezárja egyébként ezt a hercehurcát, tehát amit a kanonizáció, mert ezt az egész folyamatot így hívjuk, amikor az egyház felismeri és általánosan elfogadja az új szövetség iratait, hogy kanonizáció, és ennek a végső dátuma 367, ez megint egy stabil pont, még azt is tudjuk, hogy egy húsvéti körlevele Athanasius püspöknek. Ő az, aki a 27 új szövetségi iratról kijelenti, hogy ez az, amit az egyház használ. De ez a rögzítés és ez a dátum, ez csak megerősítése annak a gyakorlatnak, ami már sok száz éven keresztül folyt. Ezt nagyon szeretném, ha megegyeznénk. Tehát nem 367-ben állt össze az új szövetség, hanem ekkor Athanasius a püspök csak jogilag legalizálta azokat az iratokat, amiket már sok száz év óta használtak. A számegyenesünknek az alsó része pedig régészeti szempontból érdekes, hiszen önök közül talán sokakban felmerül, hogy szép-szép, jó-jó, amit én itt beszélek, de honnan tudjuk, hiszen ilyesmit is állít Dan Brown, hogy az egész Biblia az egy olyan, a szövegét tekintve is hiteltelen. Honnan tudjuk, hogy mondjuk az a Máté evangélium, vagy az a Páli levél, amit ma olvasunk, mint római levél, az mondjuk a Krisztus körüli időkben is úgy olvasódott és úgy nézett ki, mint ahogy amit ma kezünkbe veszünk és ma olvasunk. Itt van nagy szerepe a régészettudománynak. Két régészeti leletcsoport az, amire most kitérnénk, nyilván ennél több van, de ennyire futja az időnkből. Az egyik az úgynevezett Chester Beatty papíruszok, amelyek második-harmadik századiak, tehát Jézus halála után 100-200 évvel, olyan kézirataink vannak, megfoghatóan papírusz kézirataink, amelyekben olvashatjuk már az evangéliumokat, olvashatjuk a páli leveleket, mint szent iratokat. Ezek az iratok uszkve 1800 évesek, és hogyha ezeket az 1800 éves iratokat összevetjük a mai Bibliánk szövegével, akkor tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanazt olvasták Jézus halála után 100 évvel az emberek, mint amit ma kezünkbe veszünk új szövetségként. Egyébként az újszövetségi kéziratok száma rendkívül magas. Most szeretnék egy esetleges képzavart elkerülni. Az újszövetségi kéziratoknak a száma 5000. De ez nem azért van így, mert hogy ennyire sokfajta evangélium papírusz maradt volna fenn, hiszen épp az előbb tisztáztuk ki, hogy 10-15 vagy 15-16 evangélium az, ami maximum közkézen forgott Jézus életéről, illetve a páli levelek. Hanem azért van ilyen sok töredék, 5000 darab töredék ebből az időszakból, Mert hogy az emberek hihetetlen módon szerették és olvasták ezeket a könyveket, forgatták ezeket a papíruszokat, és azért rendkívül sok másolatot kellett ezekről készíteni. Hogyha nézzük a számarányokat, akkor azt láthatjuk, hogy a római auktorokkal hasonlítottam össze, vagy hasonlítottuk össze a kéziratok számát. Nézzük meg, egy Julius Caesar, akit mindannyian ismerünk, a Gall háborúi kéziratai, összesen 10 darab kézirat töredék van, ami használható. Egy Livius római története, ami egy alapmű, őről összesen 20 darab kéziratunk van erről a műről, és például egy Tacitus Annalea, ami szintén egy alapmű, egy auktor a római történelemben, összesen 2 kézirat töredékben maradt fönn. Számarányokat vessük össze, 9, 20, 2 szemben az 5000-rel. Szöveghitelesség maximálisan alátámasztva a Biblia esetében. A legjellegzetesebb, illetve a legfontosabb kézirat csoport ebből az 5000 kézirat töredékből az úgynevezett papíruszok. A papíruszt azt gondolom mindannyian ismerjük, gyerekkorunkban is talán már próbálkoztunk vele, hogy hogyan lehet papíruszt készíteni, legalábbis a én környezetemben lévő gyerekekkel ilyesmit bizony kiszoktunk próbálni, de nyilván itt Magyarországon nehézkes az ilyesmi. Egyiptomban a Nílus mentén létezik az a fajta nád, a papírusznád, aminek a rostjaiból készítették az ókor egyik legjellegzetesebb anyagát, amire aztán írni lehetett. Ez a papírusz, ez egy nagyon fantasztikus dolog, egyetlen egy probléma van vele, vajon mi? Az, hogy nagyon hamar tönkre megy, és ezért töredékes formában van meg nagyon sokszor a mai idők régészei számára. Egyiptomban azonban az a nagyon szerencsés helyzetünk van, hogy nem csak Nílus van, hanem nagy sivatagok is, és a homok, hogyha megfelelően be van csomagolva ez a fajta papírusz tekercs, ami mondjuk sok ezer éves, a homokban elég jól megőrzik az állagukat. A probléma inkább már ott van, amikor megtaláljuk mi ezeket a papíruszokat, mert hogy laikus emberek hajlamosak rögtön kicsomagolni, megnézni, hogy mi van mondjuk a börtökben vagy a edényben, és onnantól kezdve, hogy levegővel érintkeznek ezek a papíruszok, másodpercek alatt szinte porrá válnak. Biztos láttuk már ilyen kalandfilmeket, ahol régészek mennek, meg laikusok, és porrá válik egy pillanat alatt mondjuk egy nagyon régi papírusz. Mert hogy oxigéntől elzárt környezetben egészen másképp viselkedik, mint szabad levegőn. Na most ezek a bibliai kézirat töredékek, amikről beszéltem, mondjuk ezek a Chesterbeatyi papíruszok, ezek itt Egyiptomban kerültek elő Fájum közelében. Ez egy ilyen oázis a sivatag kellős közepén, és az egyik ilyen nagy kézirat lelet csoport is innen a sivatagból került elő. És ezek a papíruszok aztán bevándoroltak műgyűjtőkhöz, és aztán műgyűjtők kezén pedig bekerültek különböző egyetemeknek a könyvtáraiba. Ezek a Chesterbeatyi papíruszok egyébként a nevüket a könyvtárról, illetve a műgyűjtőről kapták. Ez még az 1900-as éveknek a hőskora, ugye a 30-as évek, mert hogy akkoriban elég sokan kezdtek régészettudománnyal foglalkozni, már ahhoz képest sokan, hogy korábban egyáltalán nem igazán létezett a régészettudomány. Amit látunk kivetítve, az a Chesterbeatyi könyvtár, mai napig is látogatható, és ezek a papíruszok, ezek megint csak kézzelfoghatóak, tehát nem olyan, mint Damronnak a siórendje vagy a grál. Ezek olyan dolgok, amiket meg lehet nézni, be lehet menni a könyvtárba, és meg lehet tekinteni ezeket a papírusz töredékeket. Amit látunk kivetítve, az egy körülbelül 1800 éves páli levél, a római levélnek egy töredéke, amit a Chesterbeatyi papíruszok között találtak. A papíruszok között nem csak bibliai iratok voltak, viszont szinte az összes újszövetségi könyvből kerültek elő régészeti leletek, iratok, az evangéliumokból és a páli levelekből. Ezek, ahogy mondtam, körülbelül 1700-1800 évesek, amit pedig most látunk kivetítve, ez az én kedvencem, igaz, hogy nagyon picike, csak föl van nagyítva, de azért a kedvencem, mert az új szövetség legrégibb kézirat töredéke, ami ma rendelkezésünkre áll. Ez 90 és 120 között keletkezett a kor meghatározás szerint, 90 és 120 között. Ez azt jelenti, hogy Jézus halála után 60-90 évvel leírták ezt az evangéliumot. Egy János evangélium a töredék, méghozzá nem is akármelyik rész. Az egyik legkritikusabb pillanatot örökíti meg Jézus életéből, a Pilátus előtti kihallgatását. Amikor Pilátus rákérdez, hogy király vagy, egy csak ugyan, és hogy miért jöttél erre a világra? És akkor Jézus mondja neki, hogy bizony-bizony mondom néked, én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És akkor Pilátus a maga szkepticizmusával fölordít, hogy ugyan mi az az igazság, micsoda az igazság, és ott hagyja Jézus. Ez az a jelenet, amit megörökít ez a majdnem 2000 éves papírusz töredék, teljesen ugyanaz, mint ami a mai János evangéliumában olvasható, és ami az érdekessége és ami a tudósokat elgondolkoztatta, hogy ez a lelet Egyiptomban kerül elő, 60 évvel Jézus halála után. Az pedig megint, ha nagyon okosan gondolkozunk, logikusan, mit jelent? Azt jelenti, hogyha Palesztinában keresztre feszítették Jézust, 60 évvel később János evangéliumát Egyiptomban megtalálják, körülbelül 60 évvel később már létezik, akkor ez az egész Jézus történet és ez az egész evangéliumok igen gyorsan meg kellett, hogy íródjanak, hiszen nyilván ez egy másolat. Abban az időben nem voltak nyomdák, nem volt tömeges könyvtermelés, ahhoz, hogy egy evangélium elkészüljön, vért izzadva másolni kellett szolgai hűen a betűket, a szép görög betűket, koiné görög betűkkel van írva ez a szöveg, és ahhoz, hogy ez eljusson mondjuk Palesztinából Egyiptomba, a mai idők között sem olyan szerencsés átmenni mondjuk a sínai félszigeten, találkozni egy-két gázaövezetben egy-két palesztina, de abban az időben sem volt ez annyira veszélytelen vállalkozás. Tehát ahhoz, hogy egy evangélium átjusson Palesztinából Egyiptomba, az elég hosszú időt vett igénybe. Ez tehát megint arra mutat, hogy ennek az evangéliumnak, János evangéliumának is nagyon hamar meg kellett születnie. Hiszen 60 évvel, 80 évvel Krisztus halála után már Egyiptomban tömegolvasmánynak számított, és így kerülhetett elő a régészeti leletek között. Ez egyébként a P52-es töredék volt, és a Rylands papírusznak hívják, csak hogy a hivatalos neve is elhangozzon. És már csak egy utolsó kérdésfelvetés. Dan Brown a könyvének 337. oldalán kitér úgy a Biblia egészére, hogy ő minek tekinti a Bibliát, illetve hogyan állhatunk hozzá. A Párbeszéd, aki emlékszik rá, egy tudományos ember, a grákutató angol tudós professzor, és a gyilkosság ügyében nyomozó fiatalember és a hölgy között zajlik ez a párbeszéd. És a grákutató a Bibliával kapcsolatosan azt mondja a fiataloknak, a Bibliát nem kaptuk a mennyországból faxon. Tessék, kérdez vissza a hölgy. A Biblia nem emberi termék, drágám, nem Istentől való. A Biblia nem a felhőkből hullott alá valamilyen csoda révén. Ugye Dan Brown állítása ebben a könyvben, nyilván párbeszédes formában szájába adva a szereplőknek, de egyfajta súlykolása annak a fajta igazságnak, hogy a Biblia az egyfajta könyv, amit mondjuk Nagy Konstantin korában az egyház összeválogatott, sok ezer írott anyagból, ami éppen a császárnak szimpatikus volt, és hogy tulajdonképpen ez az egész Biblia innentől kezdve leírható egy egyszerű szóval, nem az Isten küldte faxon, hanem egy egyszerű emberi termék. A Biblia ezzel szemben egészen mást állít saját magáról, és szeretném a kettőt így kicsit kontrasztosan összerakni. A Biblia Ézsaiás könyvében azt mondja magáról, hogy keressétek majd az Úr könyvében és olvassátok. Ezeknek egy híjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Minden szónak iszonyatos súlya van. A Biblia egyébként is egy olyan olvasmány, ami nem esti olvasmány, olyan szempontból, hogy nem lehet azt mondani, volt egy ilyen tanárom magyar szakon még az egyetemista időszakból, aki föladta, elnézést, ha már mondtam a példát, föladta egyik hétről a másikra a Bibliát, hogy olvassuk el. És akkor hát mindenki így nézett, hogy de hát tanár úr, rázadtunk, és mondja, hogy miért egy Dosztojevszkit elolvasnak, Háború és békét egyik hétről a másikra? Hát igen, elolvassuk persze, nyilván magyar szakosként az ember sok mindenre képes. Hát azt mondja, a Biblia sem egy akkora nagy olvasmány. Én elolvastam 7x8-szor az életemben, nem egy nagy duranás. Elnézést, az ő szavai voltak. Én akkor ezen így nagyon megütődtem, mert én nem voltam így különösebben vallásos, de azért a Bibliát tiszteltem, mint egy ókori művet, amit régi emberek írtak. És azért állok meg most itt ennél, és azért idéztem ezt fel, mert ha valaki így veszi kezébe a Bibliát, hát oda teszem Dosztojevszki Háború és béké emellé, vagy Solohos csendes dom, vagy nem tudom, Viktor Hugo Nyomorultak, amilyen szép nagy sorozatos kötetek, oda teszem a Bibliát, és úgy együtt olvasgatom, hol ezt, hol azt, az úgy nem működik. A Biblia azt mondja magáról, hogy ha valami misztikus, akkor ő misztikus. Tehát ő egy misztikus könyv, ugyanis nem ember szülte, és nem is faxon érkezett az Istentől, ennél sokkal egyszerűbb úton jött létre. A Biblia egy nagyon egyszerű dolgot állít saját magáról, azt mondja, hogy ez az Úr könyve. Az Istennek van egy könyve, és ez a Biblia. Nyilván itt most el lehetne beszélgetni arról, hogy melyik vallás mit mond a saját szent iratáról. Egyet azonban el lehet mondani, hogy igazán a zsidó, keresztény, iszlám, ugye ez egy gyökérre épül ez a három vallás, ezeken a vallásokon kívül egyetlen egy vallás sem állítja ezt magáról. Tehát egyetlen egy vallás sem állítja azt magáról, hogy az Istentől jött volna és lenne neki kinyilatkoztatása, csak a zsidó keresztény iszlám. Úgyhogy elég gyorsan leszűkül a lehetőség, hogy három vallás közül kéne választanunk, ha keresünk, és az Istent, az Úr könyvét keressük. És a Biblia azt mondja magáról, tehát, hogy én vagyok az Úr könyve, és ezt a könyvet olvasni lehet. És még két fontos dolgot azért mond, azt mondja, hogy ezeknek a könyveknek egy híja sem lesz. Tehát az alapkérdésünk, hogy hiányos-e a Biblia vagy nem, a Biblia azt mondja erről saját magáról, hogy nem, ennek egy híja sem lesz. Azt is hozzáteszi, hogy egyik könyv a másik könyvtől el nem marad, vagyis mindegyik egyenlő súlyú, egyenlő értékű, hiába kis proféta, hiába énekekének, amit nem szeret az egyház annyira, mert hogy a szerelemről szól, benne van a Bibliában, és nyilván nem véletlen van benne, vagy egy pesszimista prédikátor könyve, ami hihetetlenül elkeserítő lenne, ha nem lenne ott a 12. fejezet, ezek mind benne vannak a Bibliában, nem véletlenül. Egyik a másiktól el nem marad, és az egésznek a titkát miben határozza meg? Azt mondja, hogy a titka az, hogy az ő szája parancsolta, már hogy a Teremtő Isten szája parancsolta, és a Teremtő Isten lelke összegyűjtötte ezeket a könyveket. Ezért tudott a Biblia ilyen csodálatosan fennmaradni 6000 éven keresztül. A Biblia ezt mondja önmagáról. Nyilván ezt lehet elhinni, nem hinni, ugyanúgy, mint a Dan Brown könyv esetében, de a mai estén az a feladatunk, hogy összehasonlítsuk, hogy mit mond Dan Brown, és helyezzük ezt szembe a Bibliával. A Biblia azt mondja, hogy igen, nem faxon érkezett a Biblia, de nem is emberi termék. Isten volt az, aki akarta, hogy ez a könyv legyen. Nagyon profánul fog hangzani, de olyan ez egy kicsit, mint egy használati utasítás. Amikor veszünk egy mosógépet, nagyon egyszerű példa, vagy bármilyen háztartási eszközt, mi az első? Megnézzük a használati utasítást, nem? Hogy működik? Hogyan használjam, hogy ne romoljon el? A Biblia azt mondja saját magáról, hogy én is egy ilyen egyszerű dolog vagyok, egy használati utasítás. Ami attól a valakitől származik, aki engem megalkotott, nyilván tudja, hogy mire lettem megalkotva, megtalálva. És bármilyen nehezen is hihető, de azt mondja a Biblia, hogy mi boldogságra lettünk teremtve. Mi az életre lettünk teremtve. Mi nem a halálra lettünk teremtve, nem a betegségekre, nem a nyomorúságra, nem a szegénységre. Az, hogy egy így alakult, az külön történet, és a Biblia leírja, hogy miért alakult így, de alapvetően mi nem így lettünk kitalálva, és ezért érezzük magunkat olyan rosszul a saját bőrünkbe. Mert nem úgy vagyunk használva, ahogy kellene bennünket használni, és nem is olyan környezetben vagyunk használva, ahol bennünket használni kellene. A Biblia nem csak egy helyen állítja ezt egyébként önmagáról. Van egy ilyen ige a Biblián belül, hogy a teljes írás fel nem bontható. Maga Jézus mondja ki ezt az elvet. És azt mondja, hogy nem lehet az, hogy a Bibliának csak egyes részeit fogadom el, a többit pedig elvetem, hanem az egész az egy, hiszen ugyanattól az Istentől származik. Én csak három ige helyet emeltem ki, ezek már új szövetségiek. A Máté evangéliuma azt mondja maga Jézusnak a szavai, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Azt gondolom, hogy ismert bibliai igehely, de a második felével nem nagyon szoktunk foglalkozni. Mit mond a vers? Honnan jönnek ezek az igék, amik a Bibliában benne vannak? Isten szájából származik. A következő. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Megint csak a kiemelt első félmondat, mit mond a Biblia saját magáról? Nem faxon érkezett, nem is emberek állították össze, a teljes írás Istentől ihletett. Egyébként nagyon logikus, nem? Most próbáljunk mi elképzelni, hogy mi vagyunk a Teremtő Isten. Bocsánat, tudom, hogy nagyon profán. De ha mondjuk én vagyok a Teremtő Isten, és létrehozok embereket, és látom, hogy azok rossz úton mennek, nem arra, amerre én szeretném, mint a gyerekeink otthon, hogy nem arra mennek, amerre mi szeretnénk. Hát nem az a célom, hogy valamit adjak a kezébe annak a szerencsétlenek, főleg, ha el vagyunk egymástól vágva, hogy tudjon tájékozódni, hogy ne tévedjen el az élet útvesztőjében. Nem ez a legalapvetőbb dolog, amit egy teremtő megtesz a teremtményeiért, hogy adok egy használt utasítást, ember, így kéne élned. Ezek azok az elvek, amik az életre, a boldogságra vezetnek. Ezért mondja azt az egész Biblia, hogy ez az a könyv, ez az Úr könyve, és ez az egész, a teljes Istentől ihletett. És a harmadik igen, megint csak egy Péteri levél, ezt most csak azért is mondom, mert szokták szembeállítani Péter és Pál teológiáját. Hát a Biblia ilyesmiről nem tud. Az egyik levél Pétertől van, a másik Páltól van. Péter ugyanezt az igazságot vallja. Azt mondja, tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból. Nem emberek írták, nem emberek találták ki. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát ismét benne van egyfajta elnézést az idegen szóért, transzcendens, egy irracionális elem. Mi itt vagyunk ebben a kis látható perspektívában, ebben a világban, elhisszük azt, ami háromdimenziós és megfogható, de azért valljuk be és tegyük a szívünkre a kezünket, hogy nem gondolkozunk-e el azon, hogy valamiféle irracionalitás is létezik? A ráción, az észen túl van valami irracionalitás mindannyiunk életében. Csak egyszerű dolgot mondok, a szerelem. Az érzéseink irracionális? Maximálisan. Ezért ábrázolták a régi görögök Cupidot szerencsétlen kis ügyetlenkedő kis gyerekként, aki a nyilacskájával hol erre nyilasz, hol arra, mert semmi ráció nincsen benne. Irracionális elem. Ilyen szinten is van, a saját életünk szintjén is. De ha belegondolunk az egész világ mindenségbe, több a kérdőjel, mint az állítás. A tudósaink épp az alapokra nem tudnak válaszolni. Honnan jött az ember? Hogyan keletkezett a Föld? Hogyan keletkezett a világ mindenség? Pont azt hiszem, a múltkori előadássorozatban beszélgettünk az emberi nyelvről, hogy hogyan alakult ki. Talán ezzel az előadással mondtam el az elméleteket. Nem tudjuk, hogy hogyan alakult ki a beszédkészsége az embernek. Csak az alapkérdésekre nem tudunk válaszolni. Több a kérdőjel, több az irracionális elem a gondolkodásunkban, mint a racionális. Ebbe sem megyünk bele, mert ez messzire vezetne, elég filozófikus. A Biblia minden esetre egy tényt állít, azt a tényt állítja, hogy egy irracionális világ létezik, egy teremtő létezik, akinek az a célja, és azért adta ezt a különleges könyvet, nem faxon, és nem emberek írták, ilyen értelemben nem a saját akaratukból írták, hogy egy használati utasítás legyen. Ez a Biblia önvallomása Damron állításával szemben. És hát tulajdonképpen, amikor ezeket az iratokat összerendezgették, amikor ezek az Istentől ihletetnek mondjuk ez a szakszórá, amikor ezek az Isten által inspirált szavak eljutottak emberek kezébe, ugye a Biblia szerint ez úgy zajlott, hogy az Istentől indítatva a Szentlélek által szóltak szent emberek. Ezt a szent ember kaphatta látomásban, álomban, erről szól a Biblia. Vagy egyszerűen az Isten gondolatokat adott neki, amit ezek az emberek leírtak. Félre ne értsük, Isten nem tolba mondta a Bibliát, hanem gondolatokat ihletett ezekben az emberekben, és ők ezeket leírták. Ha olvassuk mondjuk valaki Ezékiát, hihetetlenül nehéz könyv, Jelenések könyvét, sokszor azt érezzük, hogy az a valaki, aki leírta, halvány gőze nem volt, hogy mit ír. Csak próbálta megfogalmazni, hogy mint egy emberfiához hasonló, mint egy tűzfolyam, mint egy szivárvány, azurkék, mint az ég, valamit lát, de ő maga sem tudja pontosan, hogy mit. De ezeket leírja, mert látta mondjuk látomásban. És amikor ezek a szentiratok eljutnak és megszületnek, és bekerülnek egy hívő közösségbe, a hívő közösség spontán szelektál. Spontán szelektál mégpedig az alapján, itt vannak a kanonikusságnak mondják, tehát hogy mi által kerültek be spontán végül is ebbe az újszövetségi iratba, az újszövetségbe iratok. Fontos volt az, hogy mondjuk az újszövetség esetében, hogy Jézus tanítványa, apostol írta-e azt az adott iratot. Ha igen, akkor nagy biztonsággal bekerült a Szentírásba, hiszen ő maguk is szent emberek voltak, és olyan dolgokról szóltak gyülekezeteknek, ami mindenki számára fontos. Fontos volt-e, hogy maguk a gyülekezetek használták ezeket az iratokat, vagyis ezek esetleg személyes levelek voltak, és személyes kérdésekkel foglalkoztak, és mondjuk 2-3 emberen kívül senkit nem érdekeltek, vagy olyan kérdéseket érintettek, mint a római levél, vagy a zsidókhoz írt levél, amelyek egyetemes emberi problémákkal foglalkoznak, és minden időben minden gyülekezet számára érvényesek. A gyülekezet szelektál, nyilván nem magától, hanem megint jusson eszünkbe az Ézsaiási könyv, azt mondja, hogy az Úr szája parancsolta, és az ő lelke össze is gyűjtötte őket. Tehát irracionális elem ismét. Az egész Biblia ilyen, hogy ott van kezünkben egy materiális könyv, megfogható, de ne felejtsük el, hogy az egész könyv túl van a racionalitás határán. Ha valaki kezébe veszi és A-tól Z-ig végigolvassa, úgy, mint egy Tolstojt, egy Dosztojevszkijt, semmit nem fog neki mondani a Biblia. Egy csukott könyv marad. De ha valaki úgy veszi a kezébe, és csak fél mondatot elolvas belőle, hogy én egy esélyt szeretnék adni, hogyha valaki valahol van, és nekem üzenni akar valamit, akkor én ezt meg akarom érteni, akkor megnyílik. Ilyen értelemben ez is egy misztikum, és azt gondolom, hogy sokkal értékesebb, mint egyéb másfajta irodalmak, és legalább annyi mélységet és magasságot ad az ember életében. És hát ami még nagyon meghatározó volt, amikor ezeket az iratokat összerendezték, hogy ellentmondások nem lehettek benne. Megint Jézus szavaira utalok, az írás fel nem bontható. Vagy egy másik helyen Jézus azt mondja, hogy viszont meg van írva. Az egész Biblia egységes, globális, az Új és Új Szövetség is összhangban van egymással, rendszere van. logikus rendszere van az egésznek, ez fel nem bontható, ez szét nem szedhető, ez ellent nem mondhat egymásnak, mert Isten önmagának ellent nem mond, hiszen önmagával akkor meghasonulna. Erről is beszélgethetünk, hiszen erről is rengetegféle tanítás él a köztudatban. Ezek voltak a főbb ismérnek, és ezek alapján, ahogy mondtam is, így tulajdonképpen spontán összeállítódott valahol Jézus halála után néhány évtizeddel az új szövetség. Először csak az evangéliumok, aztán rárakódtak a páli levelek, meg az apostolok cselekedetei, mint történeti könyv, aztán pedig jöttek a kicsit nehezebb levelek, amiket már nem Pál írt, olyan szempontból voltak nehezebbek, hogy nem általános, nem katolikus levelek, tehát nem általános értelemben vett levelek, hanem személyesebbek, mint Jakab, Péter, János vagy Júdásnak a levelei. És ezeknél itt voltak is egyébként problémázások, már hogy egyáltalán, hogy bevegyék-e az új szövetségbe vagy nem, de nem akkor voltak problémázások, amikor ez igazán, tehát az első században, amikor ezek az iratok megszülettek, akkor automatikusan gyülekezetekben felolvasták és szentként kezelték őket, hanem valamikor éppen a nagy konstantini időkben volt egy ilyen folyamat, hogy még egyszer végignézték azt, és erre jött válaszként az Athanáziusz levél, amire már hivatkoztam, ami rögzítette is a 27 iratot, hogy a 4. században jött egy ilyen igény, mert sokféle tévtanítás is volt, hogy na akkor nézzük meg még egyszer, hogy mi is van az új szövetségben, és mi is az akkor, amit használhatunk. És tulajdonképpen arra jöttek rá, hogy az a 27 irat, amit eddig használtak az első század óta és szentnek tekintettek, az joggal van benne az új szövetségben. És ami pirossal van jelölve, ez azért van pirossal jelölve, mert itt a 4. században ezekről a bibliai újszövetségi könyvekről volt vitatkozás. Vitatkozás volt egy zsidókhoz írt levélről, mert nem volt ott az írója. Hogy ki szerezte anonim irat, nem, nincs meg a szerző. Vitatkozás volt mondjuk egy Jakab levélen, mert a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt a hit helyett, ami mondjuk a páli levelekben olvasható. Nem ellentmondás, és ezért próbálták kizárni. Aztán rájöttek, és azt mondták, hogy dehogy ellentmondás, az éremnek a másik oldalát mutatja meg. És nagyon sokszor mondja maga is egyébként, hogy hitre is szükség van, csak annyi, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Hiába mondom én azt, hogy szeretem az Istent, a közben embergyilkolok. Cselekedetekben is ki kell fejeződni az én hitemnek. Mehetnénk tovább, ebbe sem megyek bele. A lényeg az, hogy ezek voltak azok a könyvek, amiken vitatkoztak itt a 4. században, amiket szentnek tekintettek az első század óta, de problémáztak rajta 300 évvel később, hogy vajon joggal vannak-e benne a kánonban, vagy nem, és benne maradtak. És ma, ha bárki kezébe vesz egy új szövetséget, teljesen mindegy, hogy milyen felekezetű, akár katolikus, akár protestáns, akár valamilyen más vallású, de kezébe vesz egy új szövetséget, az új szövetségünk egyforma. Nincsenek plusz könyvek egyik új szövetségben sem, vagyis az egyetemes kereszténység mindenkor, minden időben ezeket az iratokat tekintette kanonikusnak. És hogy ezt mennyire szigorúan és komolyan vették, ez már a befejező gondolatunk. A Bibliában két helyen olvashatunk figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ez a könyv az Úr könyve, és ehhez a könyvhöz nem lehet emberi kézzel hozzányúlni és ezt darabolni, beletoldogatni, foltozgatni. Nagyon érdekes, hogy ezt a két figyelmeztetést a Bibliánk legelején és a Bibliánk legvégén olvashatjuk, magyarul Mózes könyvében és Jelenések könyvében szinte szó szerint megegyezik. Olyan, mint egy tudatos keret a Bibliánk elején, egy keretes szerkezet. És ez a keret, ami olvasható, egy elég komoly figyelmeztetés, szinte fenyegetés szintű figyelmeztetés, azt mondja, bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesz a prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltördi az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Szinte szó szerint ugyanezt mondja János apostol Jelenések könyve legvégén, mi az utolsó versek, a Biblia legutolsó lapjai, és ugyanezt mondja Mózes a legelején a könyvének. Vagyis az egész bele van csatolva szinte ebbe a két igeversbe, ez az egész Biblia, és azt mondja Isten, hogy ez az én könyvem, ehhez nem nyúlunk. Hozzányúlhatsz, de iszonyatos, nagyon súlyos bűnt követszel vele, ha kiragadsz részt, ha átírsz belőle részt, és azért vegyük komoly, hogy az egyház ezt azért komolyan vette, hiszen ez volt az a szentírat, amit ők fértve őrizgettek, és ezt ma már nem pusztán abból tudjuk, hogy vannak ilyen visszaemlékezések, hanem a régészeti leletek alapján is teljes kódexeink vannak, kézirataink vannak, amik megörökítették számunkra az új szövetséget. És egy nagyon hasonló, ugye egy páli levélből, ami egyetlen egy mondat, de megszívlelendő, de ha szinte mi vagy, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. megint csak azt mondja ki, hogy a Biblia önmagának ellent nem mondhat. Bármilyen egyházi tanító, bármilyen egyház, bármilyen teológus, bármilyen Istentől jött próféta, bármilyen exaltált őrült jön ezek után, és mondja azt magáról, hogy én mennyből jövő angyal vagyok, és Istentől vettem kijelentést, ha a tanításai nincsenek összhangba azzal, ami a Biblia 66 könyvében leíratott, azt mondja a Biblia, hogy azon az emberen legyen átok, illetve az az ember, az tulajdonképpen egy hazug, és azt az embert nem szabad követnie senkinek, aki komolyan veszi mondjuk az Isten könyvét. Összegzésképpen tehát elmondhatjuk, hogy Dan Brownnak két olyan állítása volt, amivel a mai estén foglalkoztunk. Az egyik állítása arról szólt, hogy a Biblia egy olyan könyv, amit Nagy Konstantin a IV. Században állítatott össze, sok-sok ezer irodalom alapján, ami Jézusról szólt már ebben az időben. És a másik állítása az volt, hogy ez a könyv egy emberi termék nyilvánvaló ebből kifolyólag, hiszen Nagy Konstantin kreálta meg a saját egyházi érdekeinek megfelelően. Ezzel szemben ez a Biblia mérlegén és a történet a régészettudomány mérlegén nem áll meg. 5000 új szövetségi kéziratunk van, az első századtól a negyedik századig ezek a legfontosabb új szövetségi kéziratleleteink, papíruszok, kódexek, majuszkulusz, minuszkulusz, tehát nagybetűs, kisbetűs kódexek, lekcionáriumok, tehát istentiszteleti felolvasások, egyházatyák hivatkozásai, rengeteg irodalom, amelyek hivatkoznak az új szövetségre, mint szent iratokra, mint Istentől ihletett iratokra, jóval korábban, mint Nagy Konstantin. És a Biblia saját állítása, önvallomása saját magáról az, hogy ez a könyv teljes. Ugye az előadás alkérdése ez volt, hogy teljes-e a Bibliánk ezzel a 66 könyvvel. Izsaiás azt mondja, hogy keressétek majd az Úr könyvében és olvassátok. Ezeknek egy híja sem lesz, egyik könyv a másiktól el nem marad, mert az ő, vagyis Isten szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Tehát a Biblia szerint ez a 66 könyv ez lezárt, maga az egyház is ezt mondta, évezredeken keresztül, és mondja a mai napig is. Kisebb viták voltak, voltak zsinatok, amelyek bizonyos kérdésekkel foglalkoztak, de ez az új szövetséget soha nem érintette lényegileg, nem változott az új szövetség sok ezer év óta. És az új szövetségen kívül, és hogy tudjuk hova tenni, léteznek más evangéliumok, amelyeket így is szoktunk mondani, hogy áliratok, pseudo-epigráf iratok, vagyis álnéven írt áliratok. Valaki megnevezte magát evangelistának, és írt mondjuk egy bibliai iratot, mert hogy abban az időben is szerettek fantáziálni az emberek, mint ahogy ma is. És azt gondolom, hogy Dan Brown könyve ilyen szempontból egy jó könyv a maga nemében, bizonyára, hiszen egy fantázia regény, egy misztikus krimi, amelyik foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek azt gondolom, hogy sok ember számára érdekfeszítőek. Azonban szeretném, hogyha legalább ennyi megmaradna a mai előadásunkból, hogy kicsit szűrővel kezeljük Dan Brown-t. Tehát próbáljunk azért nem mindent egyformán elhinni neki, hanem kezeljük helyén ezt a regényt, mint egy kalandos misztikus történetet. Ugyanakkor a Biblia az egy elég szent dolog, nyilván sok ember számára, mondjuk az én számomra is, lehet, hogy önök közül sok ember számára is, és az egy teljesen más területen mozog, teljesen más dolgokat állít magáról, ebből a szempontból is, mint amit itt Dan Brown-tól olvashattunk. Köszönöm szépen a kitartó figyelmüket!